Jó nekünk arról gondolkodni, hogy nem csak a tábori nagy nyaraláson, nem csak ünnepeken, hanem a hétköznapokban is vannak olyan dolgok, amiket megtaníthatunk a gyerekeknek, illetve olyan dolgokat taníthatunk, amik a hétköznapokban is nagy segítség a számukra, nem csak egy-egy nagy bomba, hanem szép apránként csepegtethetjük ezeket. Mielőtt ragyogni kezdenénk, mint csillagok, bár már ott az asztalon a dekoráció pislákolja fényét, majdnem olyan picit, mint a kicsik, röviden imádkozzunk. Atyánk, téged áldunk azért a hihetetlen kiváltságért, hogy ismerhetünk, hogy kijelentetted magad és a szándékod. Köszönjük, hogy megmutatod az értékünket, megmutatod, hogy mit szeretnél velünk elérni. Mi végből teremtettél bennünket. Add ennek a békességét valamennyiünk szívébe, és azt a bizonyosságot, hogy ezt továbbadhatjuk a kicsiknek is bátorításukul, hogy betöltsék azt a tervet, amit te készítettél az ő számukra is. Amen. Akkor, amikor csillagokról kellett gondolkodnom a program miatt, zavarba jöttem, mert kiderült, hogy én nem vagyok csillagász. Kiderült, hogy egy csomó dolgot azt hittem, hogy tudok a csillagokkal kapcsolatban, de azok nem is úgy vannak, mint ahogy én gondoltam. Viszont, ahogy az igét kutattam, keresgéltem csillagügyben, főleg kis csillagügyben, annyi örömöt adott számomra az Isten terve, hogy úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen jó, ha elmondhatom. Ezek a képek majdnem mindegyike olyan kis csillag, aki eléggé közel áll a szívemhez. Most nem akarom, mint nagymamák szokása, mindegyiket külön bemutatni, de aki akarja, akár ki is találhatja, hogy vajon milyen kapcsolatban lehetek ezeknek legtöbbikével. De nem is az a fontos, hogy legfontosabb, mert az is fontos, hogy én milyen kapcsolatban vagyok velük, hanem a legeslegfontosabb az, hogy a Teremtő hogyan gondolkodik róluk, mert ez az az igazság, amit ó, de jó lenne, hogyha minden kicsi szívbe belecsöpögtetnénk, hogy aztán abban a korban, amikor tinikorban az emberben felmerül a én nem is érek semmit, én olyan ügyetlen vagyok, nekem semmi nem sikerül, mindenkinek minden sokkal jobban megy, szebb, gazdagabb, okosabb, illetve én vagyok a király, és én mindent tudok, és aztán hatalmas nagy hasraesések jönnek, szóval akkor majd emlékeznének rá, hogy az óvodában, a kisiskolában mit is tanítottunk mi? Szülők, nagyszülők, testvérek, gyerekmunkások, hitoktatók az ő számukra, mit üzen Isten a kis csillagoknak? Az első, aminek nagyon örültem, hogy a csillagoknak a feladatát a Teremtő szabta meg, nem nekünk szülőknek kell a drága gyöngyszemeink számára kitalálni a feladatot, hiszen Isten ismeri őket legjobban. Az idézett igéket, igehelyeket kiírtam, hogyha valakit érdekel, ne kelljen már majd otthon keresnie, de mondom nektek, hogy mit is találtam bátorításul a kis csillagok feladatáról. A teremtmények sorában számukra is ez a parancsa Istennek, a Teremtőnek, dicsérjétek őt, fényes csillagai. Hát, hogy ne mondhatná ezt a Teremtő, hiszen ő az, aki elrendelte a csillagok számát, és név szerint ismeri mindegyiket. Ismertek olyan gyereket, akinek éppen az a problémája, hogy úgy gondolja, hogy senki sem szereti, és senki sem értékeli? Milyen jó lenne, hogyha a gyerekeink megtanulnák, hogy Isten alkotta őket, céllal alkotta őket, ha az égen ragyogó csillagok számát észbe tartja és észreveszi, ha egy is eltűnne közülük, hogy ne venné észre az ő gondját, az ő terhét, és ráadásul ismeri a nevüket is, egyéni gondjaikat, a legkisebbeket és a legnagyobbakat egyaránt. Isten az, aki azt a feladatot adta a gyerekeknek, a kis csillagoknak, bocsánat, hogy mutassák meg, kicsoda ő. A 97. Zsoltárban így szól a Zsoltáros, az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Ha egy kis csillag a maga helyén van, akkor segít abban, hogy a nagymamája, a nagypapája, a keresztmamája, az anyukája, az apukája, az óvónénie, a szomszédnéni, a boltosnéni megtudja, hogy kicsoda az Isten, megértsék, hogy az Isten dicséretre méltó, és az ő dicsőségét hirdetni jó. Azt mondja Pál apostol a rómabeliekhez írott levelében, hogy ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Gondoltatok arra, kis csillagok, hogy Isten az ő hatalmát és istenségét rajtatok keresztül akarja megmutatni? Tanítjátok ezt a gyermekeiteknek? Nem a saját szépségüket kell megmutatni, nem az anya ügyességét, vagy az apa gazdagságát, vagy szegénységét hirdetni, hanem a teremtő, örökké tartó hatalmást és istenségét. A harmadik, amit mint feladat a csillagok elé rajzol az ige, az értelmesek fénylenek, mint az ég fényessége, és sokakat igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Minden teremtmény joga és kötelessége a teremtőt magasztalni, dicsőíteni és megmutatni. De igazságra vinni nem akármelyik csillag képes a másikat. Csak az értelmesek. És a Biblia szófűzése szerint a bölcsesség, az értelem mindig az Istennel való kapcsolatnak a meghatározása. Azok az igazán értelmesek, akik megértették, hogy Isten nélkül nincs értékük, eltűnhet az ő fényük, de Jézus Krisztusért a helyükre teszi őket az Úr. És az 1 Korintus 15.41-ben azt olvassuk, hogy mivel a feladatuk különböző, ezért az ő dicsőségük, az ő fényük sem egyforma. Azt mondja az 1 Korintus 15-ben Pál, hogy más a nap dicsősége, más a hold dicsősége, és a csillagok dicsősége is, csillag csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Hiszen Isten tudja legjobban, kinek milyen feladata, milyen helyzetben kell megmutatnia, hogy kicsoda az Úr, és ehhez mérten ad rózsaszín, vagy ezüstös, vagy kékes, vagy vakítóan fehér fényt neki, kicsit vagy nagyot, picikét pislákolót, rövid ideig tartót, vagy olyan fényt, amit te most látsz, de már régen nincs is ott az a csillag, hiszen a fény év távlatából ér el hozzád, több fényéven keresztül dereng át a fénye, talán 100 év múlva lesz haszna és áldása, de ez nem kudarc, hiszen az Isten országában minden csillagnak megvan a maga helyzete, feladata, és Istennek a terve is a csillagával. Ki az, aki erre alkalmatos, hogy csillag legyen, magasztalja életével a teremtőt, rámutató jel legyen, és másokat hozzávezessen. Tudjátok, vannak az embernek olyan időszakai, amikor egyes dolgokra nagyon vágyik. Én borzasztóan vágytam egy időben egy olyan kulcstartóra, amin egy hal van. Nem tudom, nektek is volt-e ilyen vágyatok, ez olyan tinis kívánság, de én már elmúltam jól a tinikorból, amikor végre találtam is egy olyat, ami nagyon szemrevaló volt. Gondoljátok meg, hogy fölfűztem az összes használatos kulcsomat, Már elvesztettem azóta azt a szépséges halas kulcstartót természetesen, és az első napon, amikor így mentem ajtót nyitni 4 éves unokámnak, rögtön észrevette, és azt kérdezte: Mama, miért van a kulcstartódon hal? Tudod, magyaráztam, a hal volt régen a keresztjének jele, és ez ma is azt jelenti számomra, hogy én szeretem az Úr Jézust. Kicsit elgondolkodott, mondom, nem volt még tán 4 évesre, és azt mondta: Mama, szerintem okosabb lenne, hogyha az autódra ragasztanál egy halacskát. Szerintem az sokkal több ember látná, akkor többen megtudnák, hogy szereted a megváltót. Miért fontos a kicsi csillagok léte? Mert tudjátok, a gyerekeknek valami olyan nagyon-nagyon különleges érzékszervük van. Azt mondja az Úr Jézus róluk: Atyám, te elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől, és a legkisdedeknek jelentetted meg a te titkodat. Igen, Atyám, így volt kedves előtted. Hát Isten úgy gondolta, hogy ezek a kis csillagok okosabbak, mint a nagymamájuk. Nem sokkal gyakorlatiasabb az autó elejére vagy hátuljára egy jó nagy halat fölrajzolni, mint a kulcsomómra, amit ráadásul el is vesztettem. Igen, akkor többen tudnák, hogy én szeretem a megváltót. Ugye emlékeztek rá, hogy akkor, amikor az Úr Jézus bevonult a templomba, és a gyermekek kimondták azt, amit a papok és az írástudók titkoltak, sőt, haragudtak érte, mint hogy királyi nemből valónak kiáltották ki Jézust, Dávid fiának, és hozsannát kiáltottak, milyen haragra gerjedtek a teológusok, a bölcs doktorok. És mit mondott Jézust? Hallom, hogy mit mondanak, de ti sose olvastátok, hogy a gyermekek és a csecsemők szája által szereztél dicsőséget. Ti nem tudjátok, nagy tudósok, hogy a gyerekek azok, akiknek különleges szemük van arra, hogy észrevegyék az igazi igazságokat, fölismerjék a messiást akkor, amikor olyan a sötét, hogy még a vallásos nép se látja. Tudjátok, hogy az óvodában hány gyerek döbben rá arra, hogy bűnös? Ugyanakkor, amikor az óvónénikkel, illetve az óvónénik korabeli pedagógusokkal, hitoktatókkal, sőt lelkészekkel kell viaskodni, hogy szabad-e erről tanítanom egyáltalán? És a gyerek kimondja, hogy én vagyok a bűnös, és csak az Úr Jézusért tekint rám kegyelmesen az Isten. Hát hogy ne lenne ez egy rendkívül hasznos kor arra, hogy a kis csillagok Isten által alkalmassá váljanak arra, hogy akár a messiási ígéreteket is megfejtsék, sokkal értelmesebben, mint a díszdoktorok. Kicsoda alkalmas mindenre? Az Abcsel 1.8-ban azt mondja az ige, hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok, és úgy lesztek majd tanúim nekem. Leginkább azok a kis csillagok alkalmasok arra, akik belátva bűnös voltukat, engedték, hogy a Szentlélek betöltse az ő életüket is, hiszen megértették, hogy csak az Úr Jézus Krisztus váltságáért hitből lehet övék az üdvösség. Igazán Istenre, a Teremtőre, igazán a Megváltóra csak az a csillag mutathat azok számára, akik a sötétségben tévelyegnek és keresgélnek, akinek az életében a Szentlélek lakozást vett. Ezért evangélizáljuk őket. Róma 10-ben arról tanítja a rómabeli gyülekezetet Pál, hogy szükség van azokra, akik tanítanak, hiszen nem lehet tudás nélkül, ismeret nélkül hinni. Ha egy gyerekre egy információt rábízol, légy biztos benne, hogy elmondja minél több embernek. A tini már meggondolja. Az ifjú nem valószínű, hogy megteszi. A felnőtt már tudja, hogy ennek mi lesz a következménye, és ezért óvatoskodik, de hogy egy gyerek tovább viszi, az biztos. Pláne, ha azt mondod neki, szeretnéd-e, ha nagyon szép lábad lenne, mert képzeld el, a Bibliában azt olvastam, szépek a békesség hirdetőnek, ének a lábai. Hölgyek, kedves gyerekmunkások, lehet időskorban is szép lábra törekedni, mert azt mondja az írás, hogy aki a békesség evangéliumát közli, tovább viszi, annak szépek a lábai. Ugye milyen fontos, hogy szépek legyenek. A gyerekeket is be lehet lázasítani ezzel a nagy ígérettel. Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy ránk bízta a békéltetés igéjét az Úr. A korintusi hívőknek mondta ezt, azoknak, akiket munkatársainak nevez, és olyanoknak, akik a hitben állnak. Vannak olyan gyerekek? Hát hogy ne lennének? Megértheti egy kicsi gyerek is, hogy Isten által ő újjászületett lehet. Az elszalasztott ige helyen a Lukács 8.39-ben a gadarai ember meggyógyításának, megtisztításának a története van, és miután ő meggyógyult, akkor mondja neki a feladatot Jézus, azt mondja, menj haza, és mondd el, hogy mély nagy dolgot tett veled az Úr. Az a kis csillag igazán alkalmas arra, hogy Krisztushoz vezessen másokat, hogy Istent igazán szívből magasztalja, aki megszabadult a bűn rabságából. Ezért evangelizáljuk a gyerekeket, hogy legyenek olyan csillagok a környékünkön, akik, mint megszabadultak, a szabadítóhoz vezethetnek másokat is. Hová küldi Isten a kis csillagjait? Az előbb idézett helyen a gadarai ördöngős megszabadítása történetében határozza meg az egyik legnehezebb helyet, ahol világítani kell a csillagoknak, ez pedig az otthona. Ez az ember olyan boldogan követte volna őt akár a külmisszióba is, de Jézus azt mondta, menj haza, és mondd el otthon, hogy mit tett veled Isten. Megtanítjuk-e a gyermekeinket arra, hogyha megszabadultak, hogyan és mi módon mutassák be a megváltót éppen az otthonukban, azon a helyen, ahol minden nap morcosan, fáradtan, nyűgösen élik az életüket, ahol zúgolódás nélkül kell megtenni azokat a feladatokat, amiket a szülők rájuk bíznak. Az egyik unokaöcsém volt, aki egy napon átölelte az anyukáját, és azt mondta neki mély szerelemmel, anya, úgy szeretlek. Édesanyja megölelte, és azt mondta, jó, akkor vidd le a szemetet. Mire a gyerek felrúgta a szemetes vödröt. Igen, sokszor ebben a közegben nagyon nehéz megmutatni, hogy én most már más vagyok, mint voltam. Hová szólít a feladat? Az előbb idézett nagy missziói parancsban azt olvassuk, hogy menjetek Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriába és a föld végső határáig, majd amikor betöltött titeket a Szentlélek. Mit mond hát Isten a csillagoknak? Kezdjétek el otthon, a saját rokonaitok között, aztán mondjátok el az oviba, az iskolába, aztán a Samáriába is menjetek azok közé, akikre haragusztok, ti is, meg a szüleitek is, tehát gyakorlatilag a föld végső határáig bárki láthatja, hogy a csillagok valóban Istenre mutatnak-e. A te feladatod és az én feladatom az, hogy segítsük a gyerekeket, ezeket a kis csillagokat, mert nem mindenkinek világos, hogy ez rá is vonatkozik. Úgy gondolják, hogy a nagyoknak, a különlegeseknek a feladata csak ez. De hogyan segíthetsz? Akkor, amikor tanítod, akkor, amikor tábort vezetsz, akkor, amikor látja, hogy a tábor vége felé az utolsó napon, hogy kászálódsz elő a sátradból, és már alig tudsz mozogni, akkor is figyel, hogy vajon te még akkor is tudsz példa lenni és Istenhez vezetni? Vagy akkor az életed már csak arról szól, hogy hagyjatok békén engem? Nagyon-nagyon fontos. Itt ebben a csillagképben éppen az a legényke látszik, aki egészen kicsi korától kezdve borzasztóan szerette utánozni a nagyfiúkat, a férfiakat, mind máig a nagypapa előtte a példa. Én ennek bizonyos szempontból nagyon örülök, ugyanakkor nagyon fel vagyok háborodva, mert lehetnék én is a példa, ugye? De hát ebből kimaradtam. De tudod-e, hogy a kicsiknek különösen mennyire fontos, hogy ott vagy emellettük, hogy hogyan éled meg te a hitedet, hogy olyan szülő, nagyszülő, tanító vagy-e, mint a példabeli, aki minden vasárnap délelőtt tévét nézett, és a gyerek úgy indult el a templomba, alig várom, hogy apa legyek, majd akkor elzavarom a gyerekemet a templomba, én megnézhetem a délelőtti focit. A gyerek nagyon nyitott szemmel figyeli. Nem a szavaidra fülel annyira, oda is nagyon les, de hogy hogyan éled meg előtte a keresztjén életed. Mi lenne, hogyha elmondanád, hogy én is szorongok akkor, amikor Istenről beszélni kell, mert én is egy kicsit gyáva vagyok. De tudod, nagyon szeretem Istent, és ezért világítani akarok. Így döntöttem. De akkor, amikor a segítés kosarába kotorászunk, hadd tegyen mellé, taníts tudatosan, és készülj fel a bátorítás szolgálatára, mert szüksége van a gyermekeknek erre. Hogyan taníthatsz tudatosan? Akkor, amikor a bibliai leckével, az aranymondásokkal, énekek tanításával, a missziós leckével, vagy tárgyi tanítással készülsz, legyen közeli és távoli tervedbe az, hogy tudatosan tanítod a gyereket arra, hogyan és miért és ki és hol világíthat, hogy Istenhez találjanak azok, akik nem tudják, hogy ő dicsőségre méltó, egyedül ő méltó arra, hogy előtte meghajoljunk. Akkor, amikor bibliai leckékben gondolkodunk, vannak olyanok, amik nagyon kézenfekvően adják a tanítás lehetőségét. Ha Dávid és Góliát történetét veszitek elő, annyira szeretem a Károlyi fordításban, ahogy kimondja ez a kis kölök, én ma kétség kívül megöllek téged. Nem meg foglak ölni, nem megpróbálom, hogy legyőzzelek, hanem kimondja a végső diadalt, és megmondja azt is, hogy miért. Nem a mellét veri, és nem azt mondja, hogy mert én olyan ügyes vagyok, hanem azért, mert az élő Isten seregét szidalmaztad, és akkor biztos, hogy nálam a győzelem. Ugye ismeritek azt a hasonlatot, nem emlékszem pontosan, hogy ki mondta először, Dávidnak nem is volt kérdés, hogy övé a győzelem, hiszen látta, hogy olyan nagy a céltábla, hogy nincs ember a földön, aki egy ekkora céltáblát el ne találna. Hát hogy ne győzött volna? A gyerekek így látják a problémát és a lehetőséget. Vagy ha egyszer Námán szolgálója szempontjából mondanád el a megtisztulás történetét, hiszen ott volt egy kicsi lány, még nem is fiú, aki soha nem hallott, nem látott olyat, hogy valaki meggyógyult a leprából, mégis azt mondta, hogy az én uram biztosan meg fog gyógyulni, meggyógyulna, ha Izrael prófétáját keresné meg. Honnan tudta ez a gyerek? Hát azért, mert egy olyan kicsi csillag volt, aki bár nagyon nehéz helyre került és nagyon mély sötétségbe, de egy ébredés megalapozója lehetett, hiszen a hadügyminiszter tért meg az ő egyszerű, együgyűnek mondható szavai által. Nyilván Jónást szeretjük tanítani, de vajon tanítjuk-e Dánielt az önmegtartóztatását, a határozott nem mondását, elmondjuk-e a kis csillagoknak, hogy időnként pontosan úgy világítanak, ha bizonyos dolgokra nemet mernek mondani, ha nem kóstolnak meg dolgokat, ha nem próbálnak ki bizonyos dolgokat, ha nem csak a hüvelykújjukat használják időtöltésre, és ha nem leskelődnek olyan tartalmak felé, amiken ott díszeleg nem a 12-es karika, hanem a 18-as, amit hitem szerint még a nagymamáknak se lenne szabad megnézni. Vagy tanítjátok-e a bölcsek és a pásztorok útját olyan módon, hogy nagyon szegények voltak, még talán egy kicsit együgyűek is, ráadásul olyan hantások, hogy a törvénybe el se fogadták a pásztorokat, mint tanukat. Mégis, amikor végig szaladták Betlehem utcáit, hogy láttuk a megszületettet, akkor felbojdult egész Betlehem. És lehettek nagyon okosak, stb. De talán, amikor a gutaütött meggyógyításának a történetét tanítjuk, egyszer egy kicsit meg lehetne lassítani a tanítás menetét a négy barát esetének a kivesézésére, hogy azok a gyerekek, akik már az úréi megértsék, hogy micsoda kiváltság, hogy csoportba fogva elindulhatnak, hogy Jézusra mutató jelek legyenek, mint a göncölszekér négy kereke. Ott nem eshet ki egy se, csak akkor mennek, akkor mutatnak igazán irányt, ha együtt maradnak, mert a közösség nagyon fontos. Aranymondásokat, mikor válogatsz, akár az előbb fölidézett mindenféle csillagos aranymondásból, tanítsd meg nekik, mit mond Isten és mit ígér Isten azoknak, akik világítanak. Akkor, amikor énekeltek, van egy csomó énekünk, ami egyrészt egy bizonyságtétel. Bizonyára tanítottátok azt az éneket, hogy az én megváltom csodálatos. Ajánlottátok a hívő gyerekeknek. Születésnapi ajándékul hívd fel a nagyit, és énekeld el neki ezt az éneket. Nem is kell gondolkodnod, hogy mit mondja a nagyinak, csak az éneket énekeld végig. Szívedből, örömmel. Hogy a nagyi is hallja, hogy neked van egy csodálatos megváltód. Vagy fölmered-e vállalni, hogy egy barátnőt köszöntésén kiállsz egy stop táblával és elénekled, állj, elmondom néked, amit értem tett az Úr. Vagy sorolhatnám itt ezt a néhány éneket, meg még egy csomót, ami ott van, nem csak azoknak a sorába, amik arra bátorítanak, hogy menj és hirdess céljel magára a misszióra, hanem a misszió tartalmát énekeltetik el a gyerekekkel. Nagyon bátorítóak a missziós történetek a gyerekeknek, főleg akkor, hogyha misszionáriusok gyerekkorával is foglalkozunk. Mondjuk, hogyha Szleszor Mari élettörténetét, amiben nagyon izgalmas, amikor fejbe vágta a vízilovat egy serpenyővel, ez nagyon izgalmas, és minden gyerek vidáman hallotta, de vajon milyen lelkesen tanítottad azt, hogy egészen kicsi korában, mikor megértette, hogy az Úr Jézus az ő megváltója, azonnal szolgálatot keresett. Érezte, hogy Isten a misszióba akarja küldeni, de nem feküdt be egy függő ágyba, hogy majd eljön annak az ideje, amikor engem fölraknak egy repülőre, és kivisznek egy missziós bungalóba, ami remélem, hogy légkondicionált, hanem ott azon a helyen, ahol volt, azonnal kereste a feladatát. De nem csak tanított, elkezdett nagyon szorgalmasan dolgozni. A kitartásra szüksége volt a missziói mezőn is. Ha egy kicsit tudatosabban figyelünk oda ezekre a történetekre, akkor nem csak a sztori izgalma lesz majd a gyerekek emléke, hanem talán elgondolkodnak abba, hogy én, mint kicsi csillag itt, Szabolcs megyében, Hajdú megyében, Pest megyében, a Dunántúlon, nyugati végeken készülhetek arra, hogy bel- vagy külmisszióban az én Uramat képviseljem. Ide írtam a példatörténeteket, és oda tettem nektek négy gyerekkönyvet, amik olyan sajnos boltban legtöbbik már nem kapható, de tessék az időseket megkeresni, hát ha még hozzájuttok valahol, meg időnként még antikváriumban is meg lehet találni őket, ahol a gyerekirodalom gyöngyszemeiben pontosan ezt a témát taglalják az írók. nem tudom ki előtt ismerős Hannelore története, aki egy teljesen ateista családból indul el a hit útján, elkezd beszélni arról, hogy mi történt vele, még egyszer csak Isten meg nem engedi, hogy hazugul megvádolják, és a hívő barátnője akkor súgja neki oda, hogy vigyázz, ez próba. Hogyha most fölháborodsz, az igazadat keresed, lehet, hogy elveszted azt, akinek eddig beszéltél. És csak a második kötet végére tudjuk meg körülbelül 20 év múlva, hogy még az apukájában is elindul az Isten iránti vágynak a csírája. Tudjuk tanítani ezáltal a gyerekeknek azt, hogy nem azonnal van látványa, eredménye annak, amit mondunk, amit megélünk, és hogy sokszor az életünknek sokkal nagyobb a kiáltása, mint a szavainknak. Vagy ott van a Béna Tom története, aki fizikailag nem volt semmire alkalmas, csak az ágyában fekve írogatott papírfecnikre igéket, amiket aztán az ablakon kidobált. Micsoda lehetőség, Isten ad kreativitást a gyerekeknek, és higgyétek el, hogyha a papot kidobta valaki, egy gyerek ott még be tud menni, és még el tudja mondani a legfontosabb üzenetet. Vagy ott van a Tipp és Lámpás, a című gyerekkönyv, rettenetesen öreg, képzeljétek el, mikor én kisgyerek voltam, már akkor is öreg könyv volt, de fantasztikus üde a mondani valója. Valaki, aki a legvásottabb kölök, ez a fiúknak tetszeni fog, hogyha néhány epizódot innen is applikáltok, valaki, aki az iskola réme eljut odáig, hogy a lelkész fiát figyelmezteti arra, hogy egy bohókás, könnyelműen kimondott társaságban Isten mást vár tőlünk, mint amit kellene. Nehéz az útja, de talán éppen ez a legtanulságosabb a gyerekek számára, hogy nem könnyű az út. Ne mondjatok olyat, ami nem igaz. Világítani soha nem könnyű, mert mély a sötétség. Ezt a két könyvet nem olvastam, ezek a modernebb gyerekirodalomból valók, de állítólag ebben is bizonyságtévő gyerekek vannak, erről azért nem mondok többet. De hát Patricia St. John két könyve, amit itt fel elétek hoztam, hatalmas lehetőséget ad arra, hogy hogyan tanítsuk a Vadontitkában. A főszereplő, aki egy jópásztoros képpel mondja el mindig a bizonyságtételét, és a végén eljut odáig, hogy még a képet is elajándékozza, mert érzi, hogy Isten szeretetét csak így tudja kifejezni. Az Ezüst út pedig olyan szempontból is nagyon aktuális, hogy egy marokkói kisfiú viszi rossz útra a főhőst, aki aztán meg kell, hogy tanulja, hogy neki kell világítani, nem pedig a sötétséghez alkalmazkodnia. Mikor a tudatos tanításra gondolok, akkor gondolok néhány tárgyra is. Lassan leégnek a pici gyertyáink az asztalon, de amikor gyerekek közt beszélsz, ne csak elméletben mondd el, hogy ha most meggyújtanék egy gyertyát, hanem nagyon fontos, hogy vidd be és gyújtsd meg. Lehet kapni olyan kicsi csillagokat, amik foszforeszkálnak. Vigyél néhányat magaddal, engedd, hogy az ovisok bevegyék két kezük közé, és bekukucskáljanak, hogy mit látnak. Hogy megérezzék, hogy a sötétben világítani kell. Akkor, amikor arról beszélsz, hogy nem mindig sikerül bizonyságot tenni, akkor talán bevihetsz egy lámpát, amit még megismernek a gyerekek, és megkérheted, hogy kapcsolják be. És úgy tűnik, hogy ez a lámpa nem ad világost, fényt, pedig tökéletesen jó, most raktam bele az égőt. Tudod-e, mi a probléma? Nincs bedugva az áramforrásba. Tudod, a csillagok nem vesztik el a fényüket, de te, mint kis csillag, nem tudsz igazán ragyogni, hogyha nem vagy bekapcsolva a fényforrásba. És vihettünk különféle méretű, minőségű, fénytadó lámpákat, mert a gyerekek az ilyeneket nagyon-nagyon szeretik, de mind a kettőnek ugyanaz a célja, ugye? Csak az egyik odaáll a másik mellé, és akkor többet mutat, a nagy pedig segíti a kisebbet. Nyugodtan tanítsd úgy, hogy a gyerek megfoghassa, és tovább vihesse a gondolatot. Nagyon fontos a bátorítás szolgálata. Időnként szükségük van a kis csillagokra, hogy megerősítsük abban, hogy kicsodák ők és kihez tartoznak. Nagyon divatos, hogy angol felirattal kapjanak valami rangjelzést vagy igazságot. Nálam az óvodások most megszokták, hogy mikor névsort olvasok, angolul válaszolnak, hogy itt vagyok, és nagyon meglepődnek, mikor angolul válaszolok nekik, hogy én megörülök. Mert most angol is van az óvodába, és ezért ők nagyon fontosnak érzik magukat. De vajon, mikor bizonytalan egy gyerek abban, hogy Istenhez tartozik-e, és azt neki egy kis táblát, amin az van, hogy én vagyok a királylány angolul, akkor ugye, hogy eszébe fog jutni, mikor a toltartóját kinyitja. De talán úgy is meg kell erősítened, hogy el kell kísérned egy-egy helyre. A legjobb, hogyha olyan emberhez kíséred el, aki biztos vagy benne, hogy pozitívan fogadja majd az ő bizonyságtételét. Mikor menjen, hova menjen, és mit mondjon? Az, hogy tégy bizonyságot, bocsánat, ez semmit nem mond a gyereknek. Fogalma sincs arról, hogy mit kell tennie, azon kívül, hogy látja, hogy te mikor elkezdesz beszélni a gyülekezetbe, dadogsz és elpirulsz. Na, ezt kell megtanulnia, vagy ennél komolyabbat? Mit mondjon? Kinek mondja? Mikor mondja? Legyen konkrét a tanácsod. 10 perces szünetben. Figyeld meg, hát ha van egy olyan gyerek, aki nagyon szomorú, menj oda hozzá, és beszélj arról, hogy neked van egy megváltód, aki a szomorúságra tudja a gyógyszert. Mondd el, hogy kihez tartozol. Ez elég konkrét ahhoz, hogy a gyerek meginduljon. És akkor, amikor legközelebb találkozol vele, kérdezz rá, bátoríts, örülj vele együtt. Nagyon fontos a bátorításban ez is. Bátorítás az is, ha segédeszközt adsz a kezébe. Hiszen ha egy gyerek belekapaszkodhat akármibe, ha az nem biztonságos fizikailag, akkor is bátorító lelkileg. Ugye ismered a szavak nélküli könyvet? Mi lenne, hogyha körömnyi nagyságút, az asztalon találsz olyat, készítenétek a gyerekekkel? 5 héten át tanulnátok minden színhez egy-egy igét, és a gyereket megtanítanád arra, hogy mondja el, hogy milyen igazságot tartalmaz a szavak nélküli könyv. De meg elkészítheted Legóból is. Ott van az asztalon, nézd majd meg. És akkor, amikor a gyerek legózni fog az óvodába vagy otthon, akkor a színekről eszébe jut az igazság. Nem tudom, volt-e 3 éves a Barnikátok, amikor tanítottuk a szavak nélküli könyvet 5 napos klubba, és édesanyjával beszélgettem, egyszer csak kirohant, és hozott egy kockát, és azt mondta, anya, itt a bűn, és hozott egy fekete legó kockát. Na, hát úgy tanítsd a szavak nélküli könyvet, hogy a gyereket segítse abban, hogy elmondja, hogy úgy szerette Isten a tiszta, a szent, ezt a világot, ami bűnös és büntetést érdemel, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust halálra adta. Mert azt mondta, hogy vérkiontás nélkül nincs bűnbocsánat. Azért, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És ha újjászületett, növekedhet is. Ugye, hogy már így egészen kedvetek lett még nektek is, hogy elmondjátok valakinek az evangélium csodálatos üzenetét. De talán készíthettek pólót, amire ráírtátok, hogy én vagyok a királyfi, vagy a királylány, vagy az én apám a királyok királya. Ha többen fölveszitek, bizonyára bátran fogja viselni a kis csillag is az iskolában. De adhatsz a kezében be traktátust, konkrét, átbeszélt tartalommal. Most hallottam nem régen, hogy 320 darab traktátust osztottak szét Miskolcon a Farsangi Fesztiválon. Ha igaz az információm, a legaktívabb osztogatók a 3-12 év közötti gyerekek voltak. Azt mondta egy felnőtt, nem osztottunk volna ennyit, ha nem a gyerekek lelkesednek igazán. Nem tudom, ti használjátok ezt a bizonyos aláíró évet az ötnapos klub játékai között. 2013-ban Nyírbátorban tartottam egy ötnapos klubot, ahol kiadtuk azt a feladatot a gyerekeknek, hogy másnapra egy lapon írassák alá azokkal a nevüket, akiknek elmondanak egyet a megtanult négy evangelizáló aranymondás közül. Utolsó napon egy rendőr állított be hozzánk, egy rendőr százados. Azt mondta, szeretnék köztetek körülnézni, kik vagytok ti, és mit csináltok. Én tegnap egész délután rendőrségi autóval furikáztam a fiamat Nyírbátorban. Jártunk az ügyészségen, a bíróságon, a rendőrségen, a tűzoltóságon, a mentősöknél. Ezt a gyereket nem lehetett leállítani. Itt van igazolom, 156 aláírás van a papírján. Aztán ő maga is csodálkozva, nem tudva, hogy nekünk milyen kincset ad, a következőt mondta el. Az ügyészségen éppen egy srí lankai menekült ügyét tárgyalták, és a gyerek észrevette, hogy ott a folyosó végén van még egy férfi, akinek nem mondtam el, és odarohant, hivatalból kirendelt tolmács fordította a srí lankai menekültnek, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Megtennéd te? Egy gyerek megtette. Nem volt még 12 esztendős. Mert akkor, ha egy gyerek megérti, hogy fontos a feladat, akkor ragyogni kezd és sziporkázni, mert számára nagyon-nagyon fontos, hogy Istenre mutató jel legyen, betöltse azt a célját az életének, amire a Teremtő őt megalkotta. Bátoríts! Mi a legfontosabb bátorítás? Imádkozz vele, és imádkozz érte. Pál nem szégyelte az efézusi gyülekezetnek leírni, hogy milyen nagy szüksége van a könyörgésre. Azt mondta, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok, minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázzatok minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért én értem is. És elmondta, hogy konkrétan mit kér. Imádkozzatok azért, hogy szó adassék az én számba, mikor megnyitom, és azért is, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium ügyét. Hármas kívánság. Bátor akarok lenni, akarom, hogy amikor a számat kinyitom, az Isten üzenete menjen ki rajta, azaz evangélium legyen. Szükségem van rá, mert különben nem tudok igazi csillag lenni. Vajon azok a kis csillagok, akik a te környezetedben élnek, rászorulnak a bátorításra? Isten téged rendelt arra, hogy bátorítsd őket. Áldjon meg az Isten téged és engem a magunk helyén, hogy a kicsi csillagokat bátorítsuk, mert mindegyikünk feladata az, hogy a Teremtőt magasztaljuk, dicsőítsük, és másokat is arra bátorítsunk, hogy ennél értékesebb és jobb dolog nincs. Áldjon Isten bennünket. Amen.